a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Volt egy benyámini származású tehetős ember Benyáminban, akinek Kis volt a neve. Volt neki egy Saul nevű fia, szép ifjú. Nem volt nála szebb Izrael fiai között, egy fejjel magasabb volt az egész népnél. Egyszer elveszte Kisnek Saul apjának a szamarai. Kis ezt mondta a fiának, Saulnak, védj magad mellé egy legényt, indulj útnak és keresd meg a szamarakat. Bejárták Efraim hegyvidékét, és bejárták Sálisa földjét, de nem találták meg. Majd bejárták Saálin földjét, de ott sem voltak. Végül bejárták Benyámin földjét, de nem találták meg. Amikor Cúf földjére értek, ezt mondta Saul a vele levő legénynek. Gyere, menjünk vissza, különben apám értünk fog már aggódni, nem a szamarakért. De ő így felelt neki, nézd, az Isten embere itt van ebben a városban. Tisztelik ezt az embert, mert minden beteljesedik, amit mond. Menjünk el hozzá, talán meg tudja mondani nekünk, hogy melyik úton menjünk. Az Úr pedig ezt jelentette ki Sámuelnek egy nappal Saul érkezése előtt. Holnap ilyenkor egy embert küldök hozzád Benyámin földjéről. Kent fel őt népemnek, Izraelnek a fejedelmévé, mert ő szabadítja meg népemet a filiszteusok kezéből. Hiszen láttam népem nyomorúságát, mert feljutott hozzám a kiáltásuk. Amikor Sámuel meglátta Sault, ezt mondta neki az Úr. Ez az az ember, akiről azt mondtam neked, hogy ő fog uralkodni népemen. Saul pedig Sámuelhez lépett a kapu alatt, és megkérdezte, mondd meg nekem, hol van itt a látó háza? Sámuel így felelt Saulnak, én vagyok a látó, menj föl előttem az áldozóhalomra, s egyetek ma velem. Reggel majd elbocsátalak, és azt is megmondom neked, amin gondolkozol. A ma három napja elveszett szamarak miatt pedig ne bánkodj, mert megkerültek. Különben is kié mindaz, ami becses Izraelben, a tied és egész családodé. És Saul együtt evett azon a napon Sámuellel. Majd lementek az áldozó halomról a városba, és a háztetőn beszélgetett Sámuel Saullal. De korán fölkeltek, mert amikor hajnalodni kezdett, fölkiáltott Sámuel Saulnak a háztetőre, kelj föl! El akarlak bocsátani. Saul fölkelt, és ketten Sámuellel együtt kimentek az utcára. És amikor leértek a város végére, ezt mondta Sámuel Saulnak, mondd a legénynek, hogy kerüljön elénk. Az eléjük került. Te pedig most állj meg, hogy elmondjam neked az Isten beszédét. Legyen áldott, ami Istenünk, aki szólt, és az ő szava évezredek után is ige és üzenet. Csendesedjünk el imádságra. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy azok közé tartozhatunk, akik ma vasárnapot, az Úr napját ünnepelik. Köszönjük, hogy ennek a vajudó világnak a forgatagában nem veszett el a hetedik nap, és köszönjük hálaadással, hogy nagy gyülekezetben, szép templomban, a te közelségedben hallgathatjuk az igét, szolgálhatunk neked, olyan sokan ketten-hárman jönnek össze, vagy kicsi gyülekezetben, vagy elhagyott helyeken, vagy nagyon elárvult templomokban, a te irgalmad az, hogy nem így van velünk. Szeretnénk ezt megköszönni hálával, és téged dicsőíteni, és neked szolgálni hűséggel. Áld meg az életünket, hiszen nagyban zajlik ennek a világnak a forgataga, benne a mi országunk vergődése is, és benne egy-egy családnak, egyikünknek és másikunknak is a mindennapjai. Ahogy emlékező testvéreink megállnak ma, szerettükre gondolva, azokra az áldásokra, kincsekre, ajándékra, amelyet te adtál a társukban, a szülőben. Köszönjük neked, hogy így adhatunk hálát, mi is, hálát egymásért, házas párok, hálát gyermekek, szüleikért, szülők gyermekeikért, gyülekezeti testvérekért. Köszönjük neked, köszönjük annak a családnak az örömét is, ahova megérkezett a harmadik kisfiú. Áld meg őket, és áld meg a családokat mind-mind itt iskolánkban, óvodánkban, de akik nem az egyházi iskolákba, óvodákba járnak is, készítsd meg az őszt nekünk, és most közelebbről készítsd meg a szívünket, hogy az elkészített igét befogadjuk. Átjárhasson bennünket, és meghatározhassa nem csak a mai napunkat, hanem a következő lépéseket is. Amen. Isten igéje, melynek alapján szent lelke erejét kérve hirdetem az ő üzenetét a felolvasott versekben, sőt a következő fejezetben is található, kiemeltem pedig Sámuel első könyve 9. részének 27. versében a következőképpen. Te pedig most állj meg, hogy elmondjam neked az Isten beszédét. Foglalj el helyét a gyülekezet. Kedves testvéreim, megtanultuk az történeti sorozat ige hirdetései során, hogy az igéket kettős látó szögből figyeljük. Van egy távoli kameránk, amellyel az történeti vonalat követjük, ahogy Isten évszázadokon, sőt évezredeken keresztül megvalósította a mi megváltásunkat. Jézus megérkezett, Jézus keresztjében, feltámadásában teljes szabadítást szerzett a benne hívőknek. Ez a nagy távlatokban előttünk álló vonalvezetés. Ha így figyeljük, mai igénket megállapíthatjuk, hogy körülbelül fél időben vagyunk Ábrahámtól Jézus érkezéséig. Mint egy 2000 éves távlat ez, és most 1000 körül járunk, amikor korszakváltás történik Izrael életében, a királyság kezdődik el. Ha közelebbi kamerával nézzük a mai történetet, akkor egy fiatal embernek, Saulnak az elhívását, Isten nagy feladatra történt kiválasztását követhetjük, ő lesz az első király. Ugyanígy történik a mi életünkben is, ha figyeljük az igét, hogy van egy távolabbi kamera. És láthatjuk, hogy a 21. században élünk, kavarog a világ történelem, és Isten is viszi előre az ő üdv történetét. Ha pedig közelebbi kamerával figyelünk, akkor személyes életünkre láthatjuk az igét, hogy eközben Istennek egyen-egyenként terve van velünk, egy-egy családdal és egy-egy személlyel. És megrendítő ez a kettősség, hogy miközben Isten viszi végbe a világtörténelmen át is az ő terveit, olyan aprólékosan foglalkozik egy-egy emberrel, ahogyan ezt velünk is megteszi. Az is nagy csoda, hogy Isten irgalma felette van a mi engedetlen döntéseinknek, bűneinknek. Láttuk legutóbb a sorozatban, hogy ez a nép kifordult a helyéből. Őket választotta Isten arra, hogy az ő királyuk az Úr. És ők kapták azt a feladatot, hogy bemutassák a világnak, a környezetüknek, irigylésre méltóvá tegyék, hogy milyen jó azoknak, akiknek az Úr a királyuk. És ehelyett ez a nép a világot irigyli, azt mondják, úgy szeretnénk, mint a többi nép élni. Mi is királyt akarunk, és be akarunk állni abba a sorba, mint mikor a hívő ember megirigyli a világot, és azt mondja, hogy olyan jó lenne úgy élni, mint azok. Miközben ő olyan kiváltságban részesül, csak talán valami miatt elakad ez az életében, vagy elveszti az eszét, hogy amikor ő neki ezt a rendkívüli helyzetet megadta az Isten, hogy ő odafigyelhet az igére, a világot teremtő igére, az életét kordában tartó, célba vezető, részleteiben is megtartó igére, aközben ő olyan akar lenni, mint azok az emberek, akiknek meg kellene hallaniuk, és meg kellene irigyelniük a hívő ember házasságán, munkáján, gondolkodásán, békességén, teherviselésén, türelmén, hogy sokszor olyan viszonyok között is, amikor üvölteni kellene, tud menni tovább, ha nem is mosolyogva, de megy, mert az ő urától irigylésre méltó forrást kapott, és ezt a világ nem tudja adni, és nem kapta meg. És milyen nagy irgalma Istennek, hogy újat kezd ezzel a néppel. Nem úgy, hogy olyan mindegy, hogy mit csináltok, engedetlenkedtek, nem én szeretlek titeket, így szeretnénk hallgatni az igét. Az Isten szeret, csinálj, amit akarsz, végül is teljesen mindegy. Az Isten szeretete mégis jóra fordítja a dolgokat. Nem így, hanem úgy, hogy azt mondja Sámuelen keresztül, hogy ezt az engedetlen népet, amelyik királyt kíván magának, világosítsd fel. Mondd el nekik, hogy ha király lesz, ez milyen kockázatokkal jár. Hogy mit tehet, ha egy despota király átveszi az uralmat, akit ti bíztok meg azzal, és ti adjátok a mandátumot neki, hogy tönkre tegyen titek. Ezt mondd el nekik, de azt is tett hozzá, hogy ha a király és a nép hallgat az én szavamra, akkor én vezetni fogom, és megáldom ezt a népet. Fölháborodnánk, és azt mondanánk, addig, amíg le nem mond ez a nép erről a gondolatról, hogy királyt akarunk, szóba se álljon vele az Isten. De testvére, hányszor történt újrakezdés a te életedbe? Amikor valamit elrontottál, kicsiben vagy nagyban, és az Isten nem mondta azt, hogy szóba se állok veled, hanem ő újra kezdte onnan, mert azt már nem lehetett visszatenni, mint ezt a király kívánást még meg lehetett volna változtatni, hogy nem kívánunk. De hányszor olyan engedetlen utunk van, ahol eltörnek dolgok összetehetetlenül, javíthatatlanul. És milyen nagy irgalma az Istennek, hogy mindmáig, mert aki ma itt van, az hallja az Úr hozzászóló irgalmas szavát. Mindmáig újat lehet kezdeni. Figyeljük ma, ahogyan Isten szeretete elkészíti Sault, Izrael első királya, életét,
azt az elhívást, a találkozást, amelyik életre szóló változást hoz az ő életében is, és a nép életében is.
És ismerjünk rá Isten szeretett munkájára, ahogy a mi saját személyes életünkben elkészítette, vagy van, akinek mostanában készíti a vele való találkozást, amely nekünk is alapjában változtatta meg, vagy változtatja meg a további életutunkat. Így olvastam az alapigét. Te pedig most állj meg, hogy elmondjam neked az Isten beszédét. Két részre osszuk fel a mai üzenetet. Az első, amíg valaki eljut odáig, hogy személyesen meghallja Isten elhívó szavát. A második, mit válaszol erre a szóra? Még majd egy harmadik üzenetet is hozzáteszek Saul történetéből, de ezt hagyjuk a legvégére. Tehát nézzük, mi történt addig, amíg Saul ezt a személyes megszólítást kapta. Azért is szeretem, testvéreim, a Bibliát, mert olyan különös utakat látni benne. Istennek igen gazdag a fantáziája. Azt csak csöndesen jegyzem meg, sokszor a humor érzéke is, de nem ez jár elől. Olyan különös utakat látunk, és olyan megoldásokat, amikre azt mondjuk, hogy nincs az a regény, amelyiknek ilyen különös sodrású útjai lennének egy-egy ember életvezetésében. Mit meg nem tesz, hogy megtaláljon bennünket? Onnan induljunk, hogy Saulnak fogalma sincs arról, hogy ő vele találkozást készít az Isten. Az ember él ebben a világban, történnek a mindennapi dolgai, és nem az jár a fejében, hogy Isten velem találkozást készít. Azt se tudja, hogy ki az az Isten talán, meg nem is gondol rá, hanem végzi a mindennapi dolgait, megy, bajok, gondok, örömök, eredmények, megy, idézőjelbe téve a maga feje után. Mert Isten azért Sault nem itt kezdi elfigyelni és készíteni a jövőre. Mint ahogy Pál apostol életébe, Saulus életébe, évezreddel később sem akkor kezdődött Isten munkája, amikor a Damaszkuszi úton megállított. Azt mondja, anyám méhétől fogva elhívott. Csak erről neki fogalma sincs. Ahogy neked se volt, amikor jártad az utat, fütyűrészve talán elmentél a templom mellett, magadban még arra is gondoltál, hogy na az öregeknek azért mégiscsak van egy gyűjtőhelye, de ez az én életemnek talán majd akkor szükséges lesz. Én megtalálom a magam útjait, és járok arra. Éli az életét Saul, és menet közben most éppen gondba jutnak, mert elvesznek, elkoborolnak a szamaraik, és akkor ezek a szamarak nagy értéket jelentettek, hiszen nem volt még autójuk az akkoriaknak, még szamara sem, ha már tréfásan hozzátesszük, de elkoboroltak a szamarak, és az apja megkéri, fiam, menj a szolgával, keressétek meg a szamarakat. Neki indulnak, és ahogy itt olvastam, magyarul azt mondanánk, hogy bejárták Tolnát, Baranyát, és a szamarak sehol. Már azt mondja Saul, induljunk vissza, mert az apám már a szamarak gondját elveti, már mi miattunk aggódik, hogy mi lett velünk, mert azért abban az időben sem volt veszélytelen kóborolni egyedül, vagy akár csak párosban is ezen a világon. És akkor a szolga, a szemfüles szolga azt mondja, itt lakik a látó, a próféta, akiről az a hír, hogy
mindent meg tud mondani. Hát, ha meg tudja mondani, hogy hol vannak a szamarak, nem a prófétára kíváncsi ő, hanem arra, hogy amit lehet a prófétából is kiszedjünk a magunk javára. Azt mondja erre Saul, igazad van, menjünk. De eszébe jut, hogy azért illendő lenne valami ajándékot is vinni, még akkor is, hogyha Sámuel próféta nem pénzért végezte a szolgálatát. Szolgának erre is van megoldása. Azt mondja, itt van egy negyed ezüst pénz a tartomba. Megnyugszik Saul, elindulnak. Beérnek a városba, lányok jönnek szembe velük, akik mennek vízért a kútra, megkérdezik, hogy hol van a, itt lakik a látó, és hol találjuk meg. És a lányok mondják, hogy itt lakik, és most nagy ünnep lesz. Ott megtaláljátok az áldozó halmon, mert különleges ünnepük van, és nagy lakoma készül. Akkor mennek tovább, és látnak egy idős embert, aki jön kifelé, és megszólítják, hogy hol lakik a látó, itt van-e. És azt mondja, én vagyok az. Jött Sámuel. Neki már előző nap, mert Isten koreográfiája utánozhatatlan. Megmondja az Úr, hogy holnap ilyenkor küldök egy embert hozzá. Sőt, amikor megjelennek Saulék, jelez az Úr, hogy ő az. Sámuel tudja, de nem jön ajtóstól, és nem mondja a dolgokat, csak azt feleli, hogy én vagyok a látó. Menjetek fel az áldozóhalomra, és legyetek a mi vendégeink, én is jövök. Egyébként a három napja elveszett szamarak miatt ne aggódjatok, mert már megkerültek. Meglepődik Saul a fogadtatáson, fölmennek az áldozóhalomra. A lakoma úgy kezdődik, hogy azt a combot és a legjobb részt, amit ezzel együtt elkészítettek, félretetett Sámuel, oda rakatja Saul elé. Egyébként is mondott egy mondatot, ha figyeltük a történetet, talán megakadta fülünkbe, amikor a szamarakról beszélt, hogy különben is kié Izrael egész gazdagsága, a tied meg a családodé. Azt már nem olvastam, hogy rövidebb legyen azért a felolvasás, hogy erre Saul reagált, és azt mondta, hogy hogy beszélsz bele? Hát én Benyáminita vagyok, a legkisebb nemzetség vagyunk, tényleg darabszámra is, ők voltak a legkevesebbek, területre is Benyámin a legkisebb az összes nemzetség között. Sámuel nem mondott többet, ő ezekkel csak úgy sejtette a dolgokat, hanem azt mondta, hogy maradjatok itt velem a szálláson, reggel megmondom neked, amin gondolkozol. Ez megint egy különös mondat, hogy ő a szamarakon gondolkozott, de amin neki gondolkodnia kellett, meg ami rávárt, azt majd Sámueltől hallja meg. És másnap reggel Sámuel ébreszti őket, lejönnek a felsőházból, indulnak az utcára, és akkor Sámuel azt mondja, küld előre a legényt. Te meg állj meg, hogy megmondjam neked az Istennek beszédét. És utána elmondja neki az Isten beszédét, mégpedig úgy, hogy Saul megérti, őt Isten királlyá választja, teljes döbbenettel hallgatja ezt a hírt, sőt, részletezi is Sámuel, most mit csináljon, hova menjen, hogyan, mi történik vele, és valóban beteljesedik, amit Sámuel mondott, hogy az Úrnak lelke szár rád, és más emberré leszel. Azt mondhatná valaki, hogy olyan meseszerű ez az egész. Így elmondva, meg tálalva talán érdekes meghallgatni, de mi köze ehhez az én életemnek. Pedig talán a te utad is, testvérem, ilyen meseszerűen alakult, csak néhány életút röviden. Hármat mondok, egyiket se a fasori testvérek közül tudatosan úgy választottam. Egy férfi, 40 év körül, találkozik így az Úrral, az ő igéjével, a megállító szóval, de ennek előzménye volt. Ő nagy vagányként nőtt, nem csak, hogy Budapest válogatott ifjúsági focista volt, hanem üzletember is, a maga helyén, fiatalon, a maga nemében. Aztán olyan motorbalesetet szenvedett, aminek nyomán egy tenyérnyi épkoponyája nem maradt, úgy összetörte magát. Isten rendkívüli csodája, hogy életben maradt, rátették a szívtüdőgépre, lélegeztető készülékre, megvolt, hogy talán 18 nap, nem tudom pontosan, hogy is. Az utolsó napon indult meg a szervei működése úgy, hogy mikor már eldöntötték, hogy tovább nem tartják, ő életben maradt. És aztán még egy hosszú gyógyulási folyamat, és amikor kiengedték a kórházból, akkor hálálkodott a katona főorvosnak, aki műtötte őt, és mondta, hogy nagyon-nagyon köszöni, és azt mondta ez a főorvos, ez a katona ember, fiatal ember, ne nekem köszönje. 100-ból, ha egy megmarad, hanem úgy szoktuk mondani, hogy köszönje az Istennek. Ez az egy mondat. Őt elgondolkoztatta, hogyha ez az ember is, aki a seregnél szolgál, és nem gyakorló keresztjén lehet, mert ők az ő gondolata szerint egyáltalán nem azok, az Istenre mutat, akkor nekem ezt az Istent keresnem kell. És kereste. És Isten megtalálta őt, hitre segítette. Ez az egy mondat volt az, hogy most állj meg, és megállt, és indult tovább, és Isten további mondatokat mondott neki. Vagy az az asszony testvérünk, akinek nem csak a házassága tört össze, hanem az egészsége, az idegrendszere is összeomlásban volt. Fiával üzemeltettek egy videókölcsönzőt, és a videókölcsönzőben ők másolást is végeztek, és egy házaspár, esküvős pár kérte meg őket, hogy az esküvőjük kazettáját másolják le. És a másolás közben ugye hallgatni kell, hogy figyeljék, hogy az a másolás is jól megy, meg minden a helyén van. Ő végig hallgatta azt az ige hirdetést. És ez az ige hirdetés őt úgy megfogta, hogy azt mondta, hogy abba a templomba elmegy, azt a lelkészt hallani akarja, aki ezt az ige hirdetést mondta. És következő vasárnap már ott volt. És néhány év eltelt, amikor ő igazán megfordult az útján, a találkozás megtörtént. Ma a gyülekezetében sokféle szolgálatot végez, többek között a gyermekmisszió egyik vezetője, de másfelé is segíti, hogy emberek találjanak az Úrhoz. Még egy harmadik, talán a csúcs az, amiről itt mi mosolyogva vettünk értesülést, mikor azt mondtam, hogy a börtönben az a bizonyos János, az az új szövetséget szívta el lapról lapra, mert úgy sodorta a cigarettáját, az a papír nagyon alkalmas volt, és miután Máté, Márkot és Lukácsot elszívta már, Jánoshoz érkezett, és mivel ő is János, hát megrettent egy pillanatra, hogy álljunk meg, mielőtt sorra kerülne a következő néhány lap, olvassuk csak, hogy ha már János, akkor mi a János. És ennek nyomán indult el az ő életébe. Úgyhogy nem mondjuk, hogy a bibliai időkben volt Istennek fantáziája, a mai időben nincs. De nem mondom tovább ezeket a példákat, hanem gondolkozzunk el, mindnyájan, hogy is vezetett az utunk a találkozásig, vagy lehet, hogy valaki azt mondja, hogy én nekem még ez a megállító találkozás nem ment végbe az életembe, de már nagyon gyanús, hogy köröz az Isten. Már sokféle jelből érzékelem, hogy valami elmozdult a holdpontról. Meg pusztán az, hogy én itt vagyok, ez valamiről beszél. Ez az első fele az igénknek, és az, hogy amíg
Isten el nem készíti ezt a találkozást. Majdnem azt mondjuk, hogy mi csak téblábolunk, de még valami, ezt nem tudom kifejteni, mert az idő ehhez kevés. Hogy valami bajlódással, vesződtséggel kezdődött itt. Nem biztos, hogy mindig így kezdődik, de majdnem mindig, testvéreim, hogy elvesztek a szamarak. Bajlódunk, küszködünk, mérgelődünk, vergődünk, veszteségünk van. Valaki egyenesen azt kérdezte tőlem, vagy azt mondta, úgy röstellem, lelkész úr, hogy a bajomban jövök a lelkészi hivatalba. Hát mondom, az orvoshoz egészségükbe mennek az emberek. Miért mondják? Hát mondom, én is orvos vagyok. Lelki orvosok vagyunk mi. Lelkészek, házi orvosok, meg körzeti orvosok. És mondom, hát ne röstelje, csak hogy megjött. Így szoktunk elérkezni Istenhez. És lehet, hogy valaki most bajlódik valami nagyon, és azt mondja, ha ez nem így történik, de jó lett volna, meg miért is, meg Isten miért engedte meg. Álljon meg, és mondja azt, hogy Uram, akarsz te mondani valamit? Nem a szamaraim vesztek el, hiszen nem hiszem, hogy valamelyikünknek is, akik most itt vagyunk, szamara van, szamarai vannak, bár lehet, hanem most ez az én problémám, és nem is értem, hogy miért kell ez egyáltalán küzdenem, miért nem veszi el az Isten. Állj meg, és kérdezd meg őt, hogy hova vezet ez a szamárügy. No, röviden szólok a másodikról, nem azért, hogy összecsapjam, hanem azért, mert annyi a kérdés, hogy mit válaszol Saul erre a megszólításra. Hát Isten nem kényszerít bennünket, őt sem kényszerítette. Saul nem médium volt. Isten bennünket soha nem úgy használ, hanem úgy, hogy megszólít világosan, értelmesen, nem hanyat vetődünk, nem elveszi az eszünket, hanem beszél velünk. Döntésre hív, és akkor én válaszolhatok. Saul megállt, meghallgatta az Isten beszédét Sámuel szájából, sőt, elfogadta és tette is, amit Isten mondott neki. Nem úgy, mint az az asszony, akivel egy csendes napon találkoztam, miután az ige hirdetés szolgálatát elvégeztem, a kijáratnál azt mondja, megvan, megvan. Mondom, mi van meg? Maga. Mondom, hogyan? Ezt nem értem. Hát az édesanyám hallgatta Magnó készülékről a Saul ige hirdetés sorozatot, és most beazonosítottam, a maga hangja volt az, én meg dacból is ott hagytam az anyámat, de valamiért át kellett mennem a konyhán, és amikor mentem, akkor éppen maga nagy hangon azt mondta, hogy most pedig állj meg, hogy megmondjam neked az Istennek beszédét. És én azt mondtam, hogy azért se állok meg. De tudja, teltek az évek, és megálltam. És nem hagyott nyugodni ez a mondat. Mondtam, azért nem, mert nem én mondtam, hanem ezt az Isten mondta magának is, én csak a mikrofon voltam. És aztán beszélgettünk tovább, tehát végül is megállt ez az asszony, csak húzta, halasztotta az időt még. Megszólít bennünket, Isten különböző helyzetet készít, és amikor meghallom a szavát, amikor indítást ad, akkor lehetőséget is ad arra, hogy lépjek. Nem mindig. Van, amikor valaki személyesen az ige hirdetés alatt átéli, hogy most Isten olyan elementárisan mozdít egy döntésre, egy lépésre. Más meg kimegy a templomból, és úgy van vele, hogy hallottuk, de tulajdonképpen nem kaptam én ebből személyesen semmit. Mikor indít az Isten, akkor léphetsz is. És akkor nagyon döntő, hogy elinduljak, cselekedjem, amit mond, mint itt Saul. És egy harmadik üzenetet is ígértem, csak röviden. Úgy folytatódik Saul története, hogy eljön a király beiktatás napja. Sorsolnak, választanak az ő akkori módszereik szerint. Isten nem hibáz. Saulra esik a választás. És amikor be akarják iktatni a tisztébe, nem találják sehol. Egyszer csak valaki észreveszi, hogy ott bújik a farakások meg a holmik között, mögött, ez a dalia, előhozzák. És ebben jelzés üzenet van. Ez a fiatal ember, aki megtudta, hogy mire választotta az Úr, alázattal elhúzódik, elrejtőzik. Ez nem engedetlenség volt ebben. Az a kiáltás volt, hogy kicsoda vagyok én. Nem úgy előre jött, hogy hol a korona, és úgy délcegen járt, kelt volna, hogy én vagyok egy fejjel magasabb, mint ti, hanem elrejtőzik. És ez nagyon jó jel. A másik jó jel. A következő fejezet utolsó mondatát hadd olvassam el, mert amikor a beiktatási ünnep befejeződött, egy alig oda tartozó mondatot találunk. Úgy tűnne, hogy nem is kell ezt nagyon komolyan venni. De az elvetemült emberek ezt mondták, hogyan tudna ez segíteni rajtunk. És megvetették, ajándékot sem vittek neki, ő azonban úgy tett, mintha ezt észre sem vette volna. Kis részlet, de ez is Saul lelki állapotáról val nekünk. Amikor ő király lesz, éppen az ünnepség csúcspontja, akkor froclizzák elvetemült emberek, ahogy itt van, és semmibe veszik, és még a füle hallatára, hogy hallja azért, kimondják, hogy na, hogy tudna segíteni, kicsoda ez? Ugyan már is. Kifejezték azt a lekezelést, amire fölhorkanhatna Saul. És azt olvassuk, hogy ő azonban úgy tett, mintha ezt észre se vette volna. Testvéreim, Isten lelke lakik ebben az emberben. És ez nagyon jó mérce a mi számunkra is, hogy milyen lelki kondícióban vagyunk. Mint a lakmuszpapír, hogy kimutatja, hogy is, hol is állunk az alázatban, és hol is állunk ebben az állapotban, hogy nagyon érzékenyek vagyunk, minden izgat, idegesít, a legkisebb kritika, lekezelés, félreértés, nem törődés. Ha telve a szívünk azzal a gazdagsággal, amit Isten kegyelme adott, hát Saulé telve volt, úgy volt, hogy ő most nem összeszorított fogakkal megy tovább, hanem volt miből elengedni. Ezt a néhány lekezelő mondatot. Volt a lelkében erő, mert ő nagyon megajándékozott ember volt. És nem neki kellett a maga kis stílű életét megvédeni, meg azért a királlyal így nem beszélünk, azért ezért még majd számolunk, vagy gyertek, írjátok csak föl, kik azok, akik nem hajbókolnak. Hát sokan nem hajbókolnak nekünk, testvére. Sőt, vannak, akik le is kezelnek. Nem? Sokszor úgy is, hogy ki is fejezik. És akkor meghalljuk. Nekem se esett jól, amikor nem sokkal a tüdőműtétem után sorozáson vagy összeíráson vettem részt, és elmondta a százados, vagy milyen rangban volt, hogy tudja maga, teljesen fölösleges ennek az országnak. Tudta, hogy teológiára jelentkeztem. És hát nem nagyon volt mit magyarázni. Nem mondom, hogy nem esett rosszul. Nem is értettem egyet vele, hogy ennek az országnak egy teljesen fölösleges embere legyek. De hogy értjük ezt a
vizsgálatot. Hogy olyan jó, ha ma mindnyájan elfogadjuk ezt a vizsgálati módszert, hogy rátesszük a lelkünkre, hogy is állunk mi most. Annyira elől vagyunk, annyira okoskodunk, törtetünk, annyira én, vagy talán csöndesebben, megajándékozottabban, gazdag belsővel, nagyvonalúbban el tudjuk engedni a körülöttünk élő bosszantásokat, szúrásokat. Sokszor nem is tudja, aki cselekszik, hogy mit cselekszik. És azért egy mondatra csak Jézust újra hadd idézzük. Ott volt a kereszte, és hangzottak a szúrások, a lekezelés, amikor elmondták, hogy ez, ha az Isten fia volna, szálljon le a keresztről, és szabadítsa meg magát. Elhangzott, hogy másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. A lekezelések, és hogy imádkozott Jézus, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekeznek. Ma megyünk a táborba, akik ott leszünk, azok csoportokba átbeszélhetjük a délelőtti igét. De akik hazamennek, azok is három kérdést vigyenek el, vigyünk el magunkkal. Hadd olvassam befejezésül, amit lejegyeztem. Az első, hogyan alakult Isten útja az életemben? Mi minden történt, amíg meghallottam a szavát? Vagy látom-e már, hogy keres? A második, mit válaszoltam, mit válaszolok a megszólító igére? A harmadik, ha most megvizsgálja, teszteli a szívemet az Úr, milyen eredményre jut az alázat és a bántások elengedése terén. Amen. Jöjjetek, testvéreim, folytassuk az imádságot tovább. Úr Jézus Krisztusunk, köszönjük neked, hogy nem csak a világ megváltása hatalmas munkáját végezted el, hanem te vagy a jó pásztor, aki addig keresi a századik bárányt, amíg megtalálja. Köszönjük neked azokat az utakat, amelyeket elkészítettél a számunkra, egyáltalán a templomig, de még inkább az igéig, még inkább igéd és szent lelked által a te keresztedig, és köszönjük neked, hogy lehet elhívott tanítványodként, gyermekedként élni ezen a világon. Köszönjük azt is neked, hogy a tanítványaid is kezdhetnek újat, és a te irgalmad, ami letapadt életünket is fölemeli. Arra kérünk, Urunk, hogy most a nyár után indul az új őszi idő. Kérünk téged, újítsd meg mindnyájunk életét, vigyél tovább bennünket, akik már a tieid, hogy növekedjünk a hitben, az alázatban, a te követésedben, és akiket most keresel, és akik most keresnek, készítsd meg a találkozást. Olyan jó nekünk ezt tudni, hogy itt mennyei munka folyik, miközben mi nagyon egyszerű, esetlen földi eszközök vagyunk sokszor. Áld meg így kérünk ma a tábori napot odakint, testvéreinket, akik készítik elő. Áld meg a családokat, kicsinyeinket, áld meg a fiataljainkat, áld meg a felnőtt gyülekezetet, házasságokat,
áld meg az idős testvéreket. Köszönjük, hogy egy család vagyunk. A te irgalmad szerint. Amen. Jézus mondja, aki nékem szolgál, engem kövessen. És aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya.